Az MMG Gazdahang, a Magyar Mezőgazdaság Kiadó Agrárpodcastje minden szerdán izgalmas beszélgetésekkel, érdekes témákkal és hírekkel jelentkezik a vetőmagtól az asztalig. Állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés, agrárgazdaság, élelmiszeripar minden terítékre kerül. A 35. bábolnai gazdanapokra egyedi megjelenéssel és igazi különlegességekkel készült a magyar vetőmagtermelés zászlóhajójaként ismert Marton Genetics. Soha nem lehet kiszámítani a cég brandépítő tevékenységét. Többek között erről is kérdezi dr. Balla Zoltánt, a Marton Genetics cégcsoport kormányzati és vállalati kapcsolatokért felelős igazgatóját, Halmos B. Ágnes, a Kistermelők lapja főszerkesztője.
A Magyar Mezőgazdaság Kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Ma, miután még nem olyan régen volt a bábolnai gazdanapok, visszalátogatunk Bábolnára. Vendégem a stúdióban dr. Balla Zoltán, a Marton Genetics kormányzati és vállalati kapcsolatokért felelős vezetője. Azért gondoltuk, hogy beszélgessünk egy kicsit még Bábolnáról, mert az a jurta, amit ott a Marton Genetics bemutatott, az igazán megérdemli azt, hogy beszéljünk róla, miért is került oda ez a világ legnagyobb jurtája.
Nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Igen, nem csak a jurta, ami oda került, hanem az egész attrakció, amivel a Marton-Vásári cégcsoport ugye felvonult. Próbáltunk egy olyan megjelenést hozni a 35. jubileumi bábolnai gazdanapoknak az életébe, amelyel ezt a neves alkalmat, hogy 35. mi is meg tudjuk úgymond koronázni, ha lehetek ilyen szerénytelen. És ez volt a maga a jurta, a Hold Meteorit, és hát az egész marketing filmünknek, illetve brand filmünknek a bemutatása.
Miért esett a választás a jurtára? Kezdjük el ezzel.
Hát ugye maga a jurta, ha így szabad fogalmazni, ugye akkor a nomád magyar népnek ugye a lakóhelye volt, és ugye itt a marketingfilmtől kezdeném én, hogy miért esett a jurtán a választás. Ugye a marketingfilmnek az üzenete az a honfoglalástól az űrutazásig mutatja be a magyar vetőmagnak az útját, és hát a honfoglalás hol, mint máshol nem kezdődhet, és ez a jurta, a jurtában kezdődő honfoglalás ugye a vándorló magyaroknak ugye a lakóhelye, és így esett a választás a Magyar Turán Alapítványra, akiknek ezúton is köszönjük, ugye, hogy ezt rendelkezésünkre bocsájtották, és ugye az ő közreműködésükkel tudtuk elhozni ezt a gigászi jurtát, ami egyébként egy Guinness rekord, ezt ugye többször elmondtuk, és ugye írásban és szóban is megjelent, hogy ez egy 314 négyzetméteres jurta, amely ugye a világon egyedülálló, hogy szétszedhető és bárhol felépíthető. Úgyhogy ez, ennek egy érdekessége egyébként, hogy az országban egy helyen szokták ezt felállítani, ez pedig ugye a Magyar Turán Alapítványnak a rendezvénye a Törzsi Gyűlés Bugacon minden év augusztusában, és ugye hát mégis mi meg tudtuk azt oldani, szerintelenül mondva, hogy ez elkerüljön erre a jubileumi bábolnai gazdanapokra.
Az asztalon is itt van egy holdkőzet. Hogy kerül a holdkőzet a magyar vetőmaghoz?
Vagy hogyan kerül a holdkőzet a jurtába? Igen, ez az a holdkőzet, ami ki volt állítva a jurtában is, tehát a bábolnai gazdanapokon. Ez nem is holdkőzet, inkább ezt úgy fogalmaznánk, ez egy holdi meteorit. Ugye egy meteorittal érkezett holdkőzet darabokat találhatunk ebben a kőzetben, ez egy 41 grammos igazolt holdi meteorit. Ez a szimbolika, amit mondtam, hogy egy zsákvető mag mellett senki nem fog lefotózkodni, de azonban, ha egy olyan dolgot teszünk oda a jurtához, mondjuk ilyen esetben Bábolna, vagy az Agromos Expo az űrrakéta köré, ugye az űrbázisnak, az űrlabornak a felépítése, amivel azt gondolom, hogy egy olyan érdekességet tudunk, egy olyan színfoltot tudunk egy kiállítás életébe is vinni, és nyilván ezzel tudjuk emelni a kiállításnak a színvonalát, illetve hát a mi megjelenésünket tudjuk ugye elősegíteni, és maga ez a hold közötti teszt szimbolizálta, hogy ez a Közép-Európa legnagyobb magántulajdonban lévő hold meteoritja elkerülhetett a bábolnai gazdanapokra, és hát egyébként nagyon sok fotót láttunk vissza az interneten, a Facebookon, bármilyen social médiában, hogy sokan fotózták és fotózkodtak a kőzettel, ugye amennyire lehetett hozzá közel menni. Úgyhogy ez igazából ezt a célt szolgálja.
Hát ha még egy marék vetőmagot is tartottak volna a kezükbe, akkor aztán igazán nagy. De akkor, hogyha már itt tartunk, akkor ugye megint csak ott tartunk, hogy a holdi klíma. Ön szerint mikor jutunk el odáig, hogy akárhol a világegyetemben, ahova az emberiség el tud jutni, ott valamilyen módon élelmiszert tudjunk termelni.
Bízom benne minél hamarabb. Farkas Bertalannal beszélgettem erről egy kellemes délután, és ugye hát ez egyetlen magyar űrhajósunk, és én is ezt a kérdést tettem fel neki, hogy de hát tábornok úr, ugye, mondd már meg nekem, hogy mégis mikor van erre reális esély, és azt mondta, hogy a leghamarabb a Holdra fogunk eljutni, és ez egy ilyen 2-3 éven belül ő azt mondja. Tehát ő a szakember, tehát ennél biztosabb forrást én nem tudok mondani, csak tőle tudom idézni vagy ismételni az ő szavait, hogy egy ilyen 2-3 éven belül ennek meg kell történnie, hogy akár holdi környezetben bármilyen próbálkozás legyen erre, hogy bármilyen vetőmag, és nem feltétlen magyar, de hogy bármilyen vetőmagot, vagy bármilyen magot vigyenek fel, és ott próbáljanak meg akár csak egy csíráztatási próbát, vagy bármilyen dolgot létrehozni, amely ugye már a tudományos előremozdulást irányítja.
Akkor nézzük ezt a marketingfilmet. Igazából ennek véleményem szerint az a legnagyobb érdekessége, hogy a cég nem a saját termékeit reklámozza benne, hanem a magyar búzát. Miért?
Igen, nem is az, hogy a magyar búzát, hanem a magyar vetőmagot. Tehát amit mi látunk Sándor Fjandrás ügyvezetővel, hogy az előző években, az előző évtizedekben ugye a magyar vetőmagpiac az volt, amilyen volt, és maga a magyar vetőmagos cégek, ugye mindenki próbálta a saját gesztenyéjét kikaparni. Azonban mi beismertük és felismertük azt, hogy együtt kell dolgoznunk a magyaroknak, mert az látszik, hogy elment mellettünk a piac. Tehát a multinacionális cégek elvitték a piacnak bizonyos százalékát, mondjuk hibrid kukoricára gondolok, és hogyha ezt nem együtt csináljuk a magyar vetőmagosokkal, akkor ez még rosszabb lesz, és még kevesebb magyar vetőmagot fognak a termelők vetni. Holott ebben az évben is bebizonyosodott, hogy a magyar genetikának igenis van jelene és van jövője a magyar földeken.
De nem csak a magyar földeken van, hiszen Sándorfi András mondta nekem Bábolnán azt, hogy ugye a vetőmagjaink azok onnan erednek, ahol laktunk mi valamikor.
Hát valóban, tehát, hogy a vetőmag az egyértelműen jött a honfoglalással, úgymond, vagy az ősi magok, ha szabad így fogalmazni, és a filmen is, vagy a filmen keresztül is ezt mutatjuk be, hogy Magyarországról hogyan jut vissza a vetőmag az Urálon túlra, ugye a Kazasztán, ezekben a sztán országokba, ahol a vetőmag eredetét ugye meg tudjuk mutatni, vagy éppen be tudjuk bizonyítani, hogy onnan érkezett, és ugye ezek a genetikájú vetőmagok ugye ott képesek ugye ismét termést hozni, és ismét olyan produktumot létrehozni, amelyel az ottani most gazdálkodó emberek igenis eredményesen tudnak gazdálkodni.
Honnan lehet egyébként felismerni azt, hogy egy búza, vagy egy bármilyen vetőmag az ilyen genetikájú, olyan genetikájú?
Ez a nemesítőknek a feladata, hogy akár egy búza nemesítés, akár egy hibrid nemesítés folyamán milyen alapokat, milyen alaptörzseket, milyen alapvonalakat használnak fel, mondom, mint a búzára, a kukoricára gondolok elsősorban. De ez a nemesítői munka.
Ez azt jelenti, hogy például önök a nemesítés folyamán mondjuk például a Magyar Génbankból szereznek alapanyagot a nemesítéshez?
Akár lehet ez is, de például ugye a bánkúti búzák, amelyek ugye az úgymond ős magyar búzák, ezeket például mai napig használják ugye egy búzakeresztezés során mondjuk a búza nemesítőink.
Hát ugye ez is a Génbankban is megtalálható, de akkor ezek szerint a bánkúti búzát azt azért a nemesítők folyamatosan termesztik is, hogy nap mint nap legyen mivel dolgozniuk?
Így van, tehát a bánkúti búzát például a mai napig a Marton-vásári fajta bemutatókon elvetve gyönyörű szép állományban láthatjuk, tehát fenntartják úgymond a fajtát, hogy vissza tudjanak nyúlni ugye az alap genetikához, az alapanyaghoz, amivel ugye tudják a keresztezéseket elvégezni.
És mi az oka ennek? Tehát miért kell visszanyúlni? Csak most egy kicsit így beszélgettünk a szakmáról is, igen.
Ezt én úgy szoktam mondani, hogy ha lehet így fogalmazni, ez az őssejt. Tehát amihez vissza tudunk nyúlni, ami még rezisztens, ami még nem fogékony betegségekre, ami még ellenáll különböző rovarkártevőknek, ami még nem ismeri azokat a tényezőket, amelyekkel ma ugye találkozik az úgynevezett túlnemesített búza növény, vagy éppen hibrid kukorica növény a szántóföldeken. És hogyha ehhez az őssejthez, vagy ősbúzához visszanyúlunk, és ebből indulunk ki, ez a KH-hoz való visszatérés, akkor nyilván egy olyan alapra tudjuk helyezni a következő búza generációt, amely már ebből táplálkozik.
Ez azt jelenti, hogy mondjuk például a különböző külföldről érkezett fajtákat akár megveri a magyar genetika, meg a magyar fajta kínálat?
Ez így van, tehát helytáll. Ez az idei év, az aszályos év, ami ugye jelen volt mindenkinek az életében. Bebizonyította azt, hogy például csak a délbékési régióról beszélünk, hogy mi saját tapasztalatainkból tudjuk azt, hogy egy külföldi genetikával szemben a magyar nemesítőházak, és nem csak a Martonvásári, de nyilván a miénkre látunk rá, hogy a Martonvásári búzák igenis akár ezt az 1-2 tonnát is tudták teremni, azzal szemben, hogy mondjuk egy külföldi búza vagy hibrid búza éppen térd alatt felsült, és igazából még csak a növény sem neveltek ki saját magát, nem, hogy kalász nem hozott. És ez volt annak a bizonyíték, hogy igenis az itteni Kárpát-medencére nemesített búzáink igenis megállják a helyüket, és van helyük a vetésforgóban, és nem is akármilyen helyük van, előkelő helyük van.
És hogyha megyünk a sztán országokba, ahova ugye a magyar vetőmag export irányul, ott mennyire hasznosak ezek a fajták?
A keleti országokban azt mondom, hogy ott viszont lemaradt a nemesítés, és ott a multinacionális cégek még nincsenek olyan formában jelen termékeikkel, nem fókuszálnak ugye keletre, de inkább mindenki nyugati fókusszal rendelkezik a multicégek közül, és ugye mi pedig ezzel a magyar genetikával maximálisan megálljuk a helyünket, tehát ott egy 12-14 tonnás kukorica az gyakorlatilag díjnyertes.
Ez valószínűleg azért is lehet, mert a klimatikus viszonyok ugyanazok, talajviszonyok ugyanazok, vagy az ősi vonalak ugyanazok?
Hát maga a talajviszonyok persze, tehát ha csak Kazasztánról beszélünk, ami 18-szor akkora, mint Magyarország, tehát azért ott mindenféle klímát és mindenféle talajadottságot megtalálhatunk, de igen, tehát hogy a talajadottságok, a klimatikus viszonyok ezekben a sztán országokban, Azerbajdzsántól kezdve Kazasztánon át, mindenhol ugyanazok megtalálhatók, és ugye az ősi búza, ami ott akkor jelen volt, és hogyha azt a genetikát visszavisszük, akkor az ott produktummal fog teremni. És a termelők egyébként kint várják is a magyar terméket, magyar vetőmagot.
Kicsit most akkor elkanyarodunk ettől a vonaltól, és visszatérünk arra, hogy miért is döntöttek úgy, hogy a reklámjaikban, meg a kiállítási megjelenéseikben ugye egyrészt ezt az ősiséget hangsúlyozzák, másrészt az űrt, hiszen az Agromas Expo-n ott az űrben jártunk a rakétával, űrrakétával.
Igen. Tehát egy vetőmagot nagyon nehéz marketingelni. Ez nem egy szép traktor, nem egy szép kombájn, ami azt szoktam mondani, hogy csillog, villog, mellé állunk és fotózkodunk. Tehát, hogy ki az, aki ma egy zsák kukorica vetőmaggal lefotózza magát, vagy éppen marketingeli magát, tehát szerintem 10-ből 0. És ugye ezért vagyunk nehéz helyzetben. Ezért kell valami olyanhoz nyúlni, ami egy ilyen magicet, ugye egy ilyen varázslatot ad a marketing oldalon. És szoktam mondani gerilla marketing, amit senki nem ért, valami olyan dologgal meghökkenteni a közönséget, amire felfigyel, és ugye mi ezt az honfoglalástól az űrutazásig vonalat vettük fel, mert igenis a honfoglaláskori genetikát használják a nemesítők, és igenis az űrbe készül a vetőmag, tehát ha megnézzük, és visszatérve harmadszor erre az asztályos időszakra, hogy ez maga tényleg egy holdi klíma, tehát hogy ez nem normális, amilyen körülmények között ebben az évben a termelőknek gazdálkodni kellett, és igenis ebben a klimatikus viszonyokban egy olyan vetőmagnak kell helytállni, amit akár tényleg a holdra is fellőhetnénk, és ott mutassa meg, hogy na, hogy tud teremni. Tehát az országnak ma nagyon sok ilyen része volt a kelet, akár a dél, akár az északi régióban, ahol ezeknek a vetőmagoknak bizonyítani kellett. És ugye mi ezt a cég életében ugye már gyakorlatilag tavaly az Omékon vettük fel legelőször, úgymond marketing megjelenés szempontjából, hogy az űrutazás és akkor az űr. Ezt követte nyilván az Agromas Expo, majd jött Bábolna ugye a holdkőzettel, itt szimbolikusan ugye a hold körüli klímát és illetve a holdra való felkészülést, hogy ugye itt az Artemis misszió, ami most ugye próbálkozik Amerikából elindulni, illetve hát ugye nem felejtjük el a magyar űrprogramot, ugye, hogy 2024-ben egy magyar űrhajós fog az űrküldetésben elindulni, vagy az űrutazásra elindulni. És nekünk egy nagy álmunk az, hogy 2027-re valóban magyar vetőmagot juttassunk az űrbe. Hogy ez most búza, kukorica vagy bármi, ezt majd a nemesítőkről, illetve a kutatásokra bízzuk. De ez nyilván, tehát ez nem termés célból, ez inkább kutatási célból fog megtörténni.
Mert hogy azért a vetőmag termesztőknek, vagy a vetőmag előállítóknak azért arra is fel kell készülni, hogy mi van akkor, hogyha az emberiség mondjuk űrállomásokra költözik, nem?
Ez már meg is történt, tehát hogy a Mir űrállomáson ugye van, aki fél évet is tölt, és itt nyilván az élelmiszer utánpótlás, ami nagyon nehéz, és erre például a Debrecen Egyetemen, ugye Fári Miklós professzoréknak van kutatás, hogy űrpaprikát nemesítenek, ami ugye az Agromos Expo-ban is lett mutatva a Kapszitron nevű egységben. Ez gyakorlatilag egy 100%-osan izolált környezetben nevelt paprika növény, amely termést is képes hozni, és hogyha ezt a növényt felviszik ugye mondjuk a Mir űrállomásra, és ott az asztronauta egy frissen letört paprikát tud elfogyasztani, szerintem annál biztosabb vitaminforrás nincs, mint hogy ez ott meg is terem. Nyilván ez az egyik oldala, úgymond a marketing és az image, a másik meg nyilván a tudományos élet, hogy valóban a Mir űrállomáson egy elzárt, elszigetelt, izolált környezetben ez a növény képes megteremni, és ez is egy magyar fajta, egyébként egy magyar paprika fajta, amit ők használnak.
És mennyire látszik az, hogy a magyar, és akkor megint visszatérünk a magyar búza, illetve kukorica fajtákra, hogy ezek a magyar fajták, ezek az ilyen extrém körülmények között is teljesíteni tudnak. Tehát a kutatások hogy állnak?
Hát ma a nemesítés ugye elsődleges szempontból az aszálytűrésre fókuszál, tehát aszálytűrő hibridek, aszálytűrő fajták. Azt gondolom, hogy a következő években az extenzitás is szóba fog jönni, ilyen input árak mellett, tehát minél jobban olyan fajtákat fognak keresni a termelők, amely minimálisabb, vagy amely minimum input mellett tud teremni, tehát kevesebb műtrágyával, kevesebb növényvédőszerrel tudnak produktumot elérni, és a nemesítésnek szerintem ebbe az irányba kell mennie.
Mennyire dolgoznak együtt ilyenkor a technológia fejlesztőkkel? Mert hogy hát azt gondolom, hogy ugye minden egyes növényhez, vagy vetőmaghoz ma már a cégek technológiát is kínálnak, tehát technológiai utasításokat kínálnak, és ezek az ilyen régi, új, vagy nem is tudom, hogyan fogalmazok, tehát ezek a kevesebb input anyagot igénylő fajták, ezekhez mennyire kell más agrotechnológia majd, hogy látják?
Igen, nekünk is vannak termékfejlesztési kísérleteink, ezt mi így nevezzük, ahol ténylegesen tápanyagkísérleteket végzünk, növényvédőszerkísérleteket végzünk különböző cégekkel, és nyilván egy hibridhez, egy búzához, tehát egy hibrid növényhez, mint a kukorica, egy búzafajtához azért technológia ajánlást tudunk tenni, hogy most ez az adott búzafajta extenzív körülmények között XY eredményt tud elérni, vagy éppen ez a hibrid kukorica ilyen tőszámsűrítés mellett, vagy éppen ilyen műtrágyadózis, vagy ilyen műtrágyakezelés mellett ugye ezt a termés eredményt tudja produkálni. Erre vannak szántóföldi kísérleteink, illetve ezeket a kísérleteket még kisparcellán is elvégezzük, termékfejlesztési kísérletekként, például a Debrecen Egyetemmel vannak ilyen kapcsolataink, és hát nyilván különböző partnercégeinkkel még.
És hogy látják, mikorra lesznek meg ezek a fajták?
Ezek a fajták már most megvannak. Tehát már most például az MV Nádor egy olyan klasszikus piacvezető búzafajta, ami nagyon jól bírja az extenzitást. Ez az idei évben is bebizonyosodott, illetve hát jönnek az új búzáink, mint az MV Szeúzó, ami az idén kerül piacra, még korlátozott mennyiségben, ami már erre nemesített búzafajta. Egy bőtermő, aztán ott a kondás, ott a felleg, csak ha búzát sorolnánk, amelyek már ugye ezekre úgymond szelektált, ezekre nemesített búzafajták. Tehát a nemesítőink ugye 8-10 évre előre kell, hogy gondolkodjanak, tehát ezek a mai búzák, amik piacra jönnek, ezek gyakorlatilag ezelőtt 10 évvel fogalmazódtak meg valahol egy kockás papír mellett.
És akkor a mostani kockás papírokon mi van?
Ezt a nemesítőtől kellene megkérdezni. Én azt gondolom, hogy még inkább az extenzitás, és még inkább a terméspotenciálnak a növelése. Tehát ez egy olyan balansz, egy olyan kettős, amelyet nehéz fenntartani. Tehát gyakorlatilag minimum tápanyagszint mellett kellene maximalizálni, vagy lehető legnagyobb profitot, lehető legnagyobb termésmennyiséget elérni, és ez egy igazi kihívás, hogy hogyan tudunk akár 11 tonnás búzát tenni a vetőmagzsákba, úgy, hogy tudjuk azt, hogy akár műtrágya nélkül, vagy minimális műtrágya mellett kell ezt megoldani a termelőnek, vagy éppen minimális csapadékkal.
Erre szokták azt mondani, hogy nem biztos, hogy a termés mennyiségére kell törekedni, hanem a profitra. Mert hogy lehet, hogy a kevesebb input anyag a kisebb termés mennyiség mellett is profitot termel.
Kevesebb, néha több.
Hát igen. Mi volt a céljuk, megint akkor visszatérünk egy kicsit a marketingre, mi az a cél, mert azt hiszem, hogy nem csak a bábolnai, hanem ebben a nevezzük gerilla marketing sorozatnak, mi volt a végső cél, vagy mi az a cél, amit mindenképpen szeretnének elérni? Jó, azt tudom rá mondani, hogy valószínűleg az, hogy minél több vetőmagot eladjanak, de mégis biztos, hogy volt emellett még más céljuk is.
Mindenképpen. Tehát, hogy tudatosítani a termelőkben azt, hogy a magyar vetőmagot válasszák, igenis van helyünk a vetésforgóban, mint ahogy szoktam mondani. Nyilván az alapvető cél az, hogy mint gazdasági társaságként profitot termeljünk, tehát hogy minél nagyobb mennyiségben adjunk el vetőmagot, de ezzel, ha minél nagyobb mennyiségben adok el vetőmagot, ugye azt érem el, hogy egyre nagyobb százalékban lesz magyar vetőmag a magyar földekben, és ha azt nézzük, mondjuk a búzában ugye piacvezetőek vagyunk, kukoricában viszont a magyar cégek közül mi vagyunk a legnagyobbak, de hangsúlyozom, magyar cégek közül, itt azért van mit dolgoznunk, egy ilyen 8%-os piaci részarányunk van kukoricában. Hát a következő év nyilván egy érdekes év lesz, hogy kukoricát ki mer majd vetni, és milyen mennyiségben területbe. De az alapvető cél az természetesen, hogy a brandet építsük, ezt a Marton Genetics brandet. Itt a Sándorfi András ügyvezetése alatt, ugye ez innen datálódik, ez az új marketing fogás, ha szabad ezt mondanom. Korábbi években ez nem volt egyáltalán jellemző. És nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a magyar vetőmagot szeretnénk erősíteni. Tehát nem kifejezetten Martonvásár, természetesen ez egy cél, de nem a fő cél, hanem az, hogy a magyar genetika, a magyar vetőmag kerüljön újra a földekbe és a köztudatba.
És mennyire állnak maguk mellé a konkurensek, a magyar konkurensek?
Mi nem nevezzük őket konkurenseknek, tehát hogy ezt mi alapvetően így szoktuk megfogalmazni. Ők is piaci szereplők, de nem vagyunk egymásnak konkurenciája. Ha ezt így mondom, hogy konkurenciája vagyok csak akár a GK-nak, akár Lajtamag, bárkit sorolhatnék, akkor ez nagyon rossz gondolat, mert nekünk egymást kell, hogy segítsük. Akár nekünk nincs apró magunk például, a másik cégnek van apró mag, vagy éppen olyan növénykultúrában mi nem vagyunk erősek, amiben a másik erős, és magyar cégről beszélünk, akkor igenis egymás munkáját kell erősítenünk, ekkor tudunk előre mozdulni. Ez nem egy közhely, szoktam mondani, mert persze mondják, hogy jó, hát ez egy közhely, amit mi itt hangoztatunk, de más országoknak a példáját meg kell nézni, hogy ez így működik, és jól működik. Bizonyos területalapú támogatásokat más országokban ahhoz kötnek, hogy meghatározzák, hogy hány százalékán a termőföldeknek, egy külföldi országban a termelőnek hány százalékán kell adott genetikájú vagy adott nemesítésű országból való vetőmaggal bevetni. Ha ezt nem teszi meg, nem kap területalapú támogatást. Nem azt mondom, hogy ezt kell meglépni a magyar kormányzatnak vagy a magyar minisztériumoknak, de azt sarkalni kellene, hogy minél több magyar genetikájú magyar vetőmag kerüljön a földekbe.
És mekkora cégnek kell lenni ahhoz, hogy valaki már így az egész ágazat iránt érzett felelősségből indítatva reklámozza nem csak saját magát?
Ez nem cégméret függő, én azt gondolom. Ez egy elhivatottság kérdése. Tehát ha most ezt cégmérethez kötném, akkor azt mondanám, hogy mi kicsik vagyunk, ettől vagyunk, van ennél sokkal nagyobb multicég. Nyilván magyar viszonylatban mi vagyunk ugye a legnagyobbak, és ezért is vállaltuk fel ezt a szerepet, hogy igenis, akkor mi felkaroljuk úgymond, és akkor együttműködést kínálunk azoknak, akik velünk tartanak. Senkit nem köteleztünk semmire, tehát ha minket megkeresnek más magyar nemesítőházak, hogy dolgozzunk együtt, jelenjünk meg együtt, vagy képviseljük együtt a magyar vetőmagot, akkor mi örömmel tesszük.
Köszönöm szépen.
Én köszönöm.
A műsor a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával készült. A mai adást a Szolmontis borászat támogatta. Ha tetszett, kövessék podcast csatornánkat és értékeljenek minket. Jövő hét szerdán is várjuk Önöket. Addig olvassák a legfontosabb agrárhíreket a magyarmezőgazdaság.hu oldalon, kövessenek minket Facebookon, Instagramon és nézzék meg videóinkat YouTube csatornánkon. Vagy böngészenek nyomtatott és digitális agrárszaklapjaink között. Ezekhez megtalálják a linkeket a leírásban. A műsort készítette Halmos B. Ágnes, Bokorhajdú Anett, Bokor Ádám, Varga Tibor, Mizsai Károly. Köszönjük a figyelmet!